reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Erzse Kriszta, oktatáskutató, a civil közoktatási platform szóvivője, interkulturális szakértő van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
Szép jó reggelt kívánok!
Éppen most találtam egy cikket az EduLine-on, amely szerint az általános iskolát végzettek 27-28%-a funkcionálisan analfabéta mindenféle felmérés szerint. Ez azért azt mondja nekem, hogy érdemes alaposan hozzányúlni a magyar közoktatás szerkezetéhez, mert ez mégsem normális, hogy majdnem egyharmad nem tudja igazán értelmezni azt a szöveget, amit elolvas, hogy írni, meg hogy tudnak az emberek. Azt adjuk is.
Ez igaz, és nagyon sokan arra várunk, hogy ez az oktatás irányítás szintjén is ez a felismerés megszülessen. Kicsit szeretnék pontosítani, nagyon félünk attól, hogy mindenféle felismerés bennük megszületik, de nem azt mutatja az elmúlt 14 év, hogy jó irányba kezdenék el kezelni a problémákat. És kicsit tartunk attól, bár mondjuk eddig nem túl sok mindent csináltak, de a PISA mérések után mindig kijött már ez a nagyon aggasztó eredmény. Ugye 2015-ben 25% volt az a szám, ami most 27. Tehát javulni nem javult, valódi eredményeket hozó beavatkozások nem voltak. Hát most be van harangozva valami nagy változás az oktatási rendszerben, amiből nem tudjuk még, hogy mi, de kicsit nem, nagyon félünk tőle.
Pedig lehetne jó is, hiszen ezek szerint lenne. Hát itt az egyik változás, amivel mindig próbálkoznak, hogy ki az iskola fönntartó. Elvesszük az önkormányzatoktól, állami lesz, az állam adja az egyház, nem tudom, micsoda. Tehát, hogy pusztán ilyen dolgoktól többen fognak tudni olvasni.
Nem tudom, hogy milyen kör gondolkozik úgy, hogy a fenntartón múlik az, hogy az oktatás minősége, az ott az iskolán belül folyó pedagógia minőségie milyen. Aki így gondolkozik, az a világon semmit nem tud az oktatás, az iskola valódi működéséről. Ami szomorú egyébként, hiszen azt látjuk, hogy az Orbán kormányok 14 éve folyamatosan olyan embereket pakolgatnak abba a pozícióba, amelyek az oktatás területéről döntenek, akiknek semmi közük az oktatáshoz, semmi érzékük, semmi tudásuk nincsen róla, és leginkább vélt vagy valós politikai érdekeik mentén eszközölnek különböző intézkedéseket, amelyek inkább csak rontanak a helyzeten, mint javítanának. Az, hogy mitől fognak többen tudni olvasni, számolni, írni, és így tovább, az alapvetően azon múlik, és ezt egyébként oktatási szakemberek, szereplők, tehát ezt tudják nagyjából, hogy milyen pedagógia működik az iskola területén. Minden, ami az iskola terében történik, az egy nagyon komplex és bonyolult pedagógiai hatásrendszer eredményeként következik be. Az sem újdonság, hogy az a pedagógia, az a megközelítés, ami a magyar iskolákban dominánsan jelen van, az egész egyszerűen elavult, idejét múlta. Sokkal többet tudunk már arról, hogy hogyan történik a tanulás, hogyan lehet szolgálni, hogyan lehet támogatni a tanulást. Az egyes tanulók különböző, nagyon eltérő tanulási szükségleteit a pedagógus szintjén, hogyan kell ehhez alkalmazkodni az intézménynek, hogyan tudja ezt támogatni maga a rendszer. Ennek sajnos nem látjuk semmilyen nyomát itt a NER-ben, ők nem ebben gondolkoznak, hiszen nem tudnak erről semmit.
Hát, ha akarnának, akkor biztos lehetne tudni, mert meg kell valakit kérdezni. Te van az embernek egy közepes telefonkönyve, és abban oktatási óbetűnél, ha tud annyira olvasni, akkor megnézi és felhívja. Szóval, hogy nyilván van erre szakmai válasz, hogyha valaki ezt nagyon keresi.
Persze, de politikai térben nyilvánvalóan elsősorban politikai akarat szükséges ahhoz, hogy egy ellátó rendszer, hogy mondjam, előmozdítását, minőségi javítását szeressék a mindenkori kormányzat tagjai.
Most egy felszínes benyomása mégiscsak az az embernek, hogy vannak jobb iskolák, mert hogy vannak szülők, gyerekek, akik tanulni akarnak, vagy azt gondolják, hogy a gyereküknek tanulni kellene. Ezek azért meg tudják találni a maguk helyét, a menőbb iskolákat, amelyek jó eredményeket is érnek el. És ugye vannak, akiknek ez nem olyan fontos, vagy földrajzilag, vagy kulturálisan messzebb esnek ezektől a lehetőségektől. Hát ők meg úgy jártak, ahogy az egészségügynél is úgy jártak, szülés hétfőtől péntekig 8 és 2 között. Hát most tanulás is valahogy így.
Tehát ez is része, ez a vélekedés, nagyon egyébként széles körben osztott vélekedés a tanulással kapcsolatban, hogy is fogalmazott nagyon-nagyon jól egyébként, és pontosan, hogy nyilván vannak bizonyos társadalmi csoportok, akik kevésbé tartják fontosnak, vannak menőiskolák, és vannak szülők, akik akarják, meg diákok, akik akarják. Ez egy borzasztó nagy tévedés, és egyébként a 21. században mindenképpen a mindenkori kormányzat feladata lenne olyan szempontból hozzásegíteni a minél szélesebb társadalmi rétegeket ahhoz, hogy tisztában legyenek azzal, hogy ez nettó butasság, ez nem így van. Tehát, hogyha a pedagógiának van feladata, funkciója, eszköze, akkor az pont az, hogy mindenki számára elérhetővé tudja tenni azokat a lehetőségeket, ahogy a benne rejlő képességeket, készségeket fejlesztve a lehető legmesszebb eljut. És nagyon egyszerű úgy, hogy felkelti az érdeklődését. De ez arra van szükség, hogy lássuk, hogy kit hogy kell megszólítani. Ezek a bizonyos egyéni tanulási szükségletek, az egyéni tanulási utakra való érzékenység, válaszkészség és válaszképesség. Tehát ez a tanuló központú oktatási rendszer, amelyik arra optimalizál, úgy építi fel magát, hogy ezen a három szinten, ahogy az előbb mondtam, pedagógus intézmény rendszer, ezt a tanulás támogatást, az egyéni tanulási szükségletek támogatását tudja végezni. Az a másik paradigma, ami arról szól, hogy itt vannak tanulni akaró társadalmi csoportok, meg akik nem akarnak, az a tanítás központú, amikor leültetnek ezerféle embert, de mondjuk ezt játsszuk el felnőttekkel is, kiáll valaki nagyon okos, és elkezd hozzájuk beszélni egy dologról egyféleképpen, tehát még előadást tart, akkor ez a nagyon sokféle felnőtt ember nagyon sokféleképpen fog erre reagálni. Nem mindenkit szólít meg a téma, az a módszer, az a forma, az a nyelvi forma. Tehát igazából el kell dönteni, hogy mit akarunk, előadást akarunk tartani, vagy pedig tényleg azt szeretnénk, hogy akik ott ülnek velünk szembe, azok a gyerekek, azok a tanulók, azokat megragadjuk, és a saját tanulásukba be tudjuk húzni, amikor rendesen és lelkesen működnek.
Hát előadást tartani valószínűleg egyszerűbb, és mondjuk azt a népi vélekedést nem tudom, hogy lehet-e cáfolni, hogy hát megnézzük, hogy ki hogyan szavaz. Minél alacsonyabb iskolai végzettség, kisebb településű, alacsonyabb iskolai végzettség, tehát többféle összefüggése van, de az iskolai végzettség mindenképpen van, annál inkább a kormánypártokra szavaz. Tehát minél alacsonyabb státuszú és iskolai végzettségű, ez nem azt jelenti, hogy a felső kategóriából nem szavaznak, mert például Mészáros Lőrinc majdnem biztos, hogy hova szavaz, de hogy az alsó...
Mészáros Lőrinc, mint a magas iskola, vagy mire például Mészáros
pont
Lőrinc?
Pont erre gondoltam, maga matematikus, hogy ezt így kiszámolta, sosem fogom elfelejteni neki, de mondjuk vannak, akik... Igen, jó, ez nem volt jó példa. Szóval, hogy hát azért nem kell erőltetni ezt az oktatást, akkor tessék, megvan, nem kell erőltetni az oktatást, ránk fog szavazni. Mészáros Lőrinc.
Akkor, amikor részei lettünk az Európai Uniónak, volt az oktatásról való gondolkodásról egy nagyon-nagyon nagy mérföldkő, amiben mi belekerültünk, tehát mint kereteket el kellett fogadnunk, meg át kellett venni, meg sok szó volt róla. Nem biztos, hogy mindenki találkozott vele, de azért nagyon gyakran mondogatták, ez az evidence-based alapú mondjuk közpolitika alkotást, aminek nagyon egyszerűen szólva az a lényege, hogyha egy ellátórendszer, például az oktatás, vagy az egészségügy egy szeretnénk fejleszteni, kialakítani, akkor kutya kötelességünk figyelembe venni az adott tudomány területhez tartozó legújabb és legkorszerűbb tudományos eredményeket, amelyek tehát a tudományosság követelményeinek megfelelve igazolva vannak, tehát hogy támaszkodnak olyan eredményekre, amelyekre mi is támaszkodhatunk és hivatkozhatunk. Ennek megfelelően tudjuk azt, hogy minél hosszabb ideig vesz részt valaki az oktatási rendszerben, minél egy jó oktatási rendszerben, ami meg is érinti, és nem elijeszti, elidegeníti, kiüldöz az oktatási rendszerből, annál inkább kifejlesztik azt a képességét, hogy megértse a körülötte lévő világ bonyolultságát. Tehát annál inkább látja, annál inkább találkozik, mutatják meg neki a világ jelenségeinek a különböző magyarázatait, összefüggéseit. Nyilván, ha ebből valaki kimarad, akkor azt a bizonyos leegyszerűsített és egybizonyított vagy kétbites, bocsánat, ezt mindig rosszul mondják, magyarázatokat boldogan elfogadja, amikkel jelen pillanatban a kormányzó párt megkínálja a társadalom széles rétegeit, mert nem ért, és itt vagyunk nehéz helyzetben, mert nem tették őket képessé arra, hogy megértsék azt, hogy a dolgok bonyolultabbak, és hogy hol rajta tudják kapni, hogy hol hamis az az érvelés, amit a kormányzó párt hoz fel. Tehát igen, van összefüggés a között, hogy alacsony iskolázottság és manipulálhatóság. Én ezt egyértelműen azt mondanám, hogy a mindenkori kormányzatnak a felelőssége, mert tudjuk ezeket az összefüggéseket, minél több időt tölt el valaki az oktatási rendszerben, annál több alkalma van arra, hogy megismerje a körülöttől lévő világ jelenségeit, tehát azt kell ösztönözni minden egyéb cél mellett, hogy embereket a társadalom minden szegmenséből minél tovább tartsunk benne az oktatási rendszerben. A NER, az Orbán kormány oktatási koncepciója az első pillanattól kezdve nem erről szólt. Lásd, ugye a 16 éves korra és kis könyörgésre a 15-ről 16 éves korra emelt nem a tankötelezettség.
Igen. Hogy, és ez főleg például a tanármozgalmak, mikor most voltak, akkor figyeltem meg, hogy elég sokan abból indulunk ki, hogy az emberek többsége jó iskolát szeretne. Most az egy következő kérdés, hogy mit nevezünk jó iskolának, de minőségi és jó iskolát szeretne. És nem néztünk szembe azzal, hogy embertársaink vagy honfitársaink egy meglehetősen nagy része, Nem, az egy kötelező rossznak gondolja, mint a katonaság, a kórháza, nem tudom én micsoda, mert nyilván saját magának sincs jó élménye az iskoláról, tehát nem gondolja, hogy az egy ki kell bekelni, úszt ki, legyen olyan, mindegy, lehet, hogy a tanítónénit a saját termelte disznója, kolbász elárusítása jobban érdekel, mint a te B betűdése, nem tudom én mit, nem baj, kibírjuk, nem érdekel minket ez az egész, és nem fontos nyilván egy elég jelentős körnek az iskola. Ahogy persze az egészségügy meg az infláció se izgatta fel a népeket, de ez azért egy hosszabb távra ható dolog.
Az egészségügyel kapcsolatban meg a többivel kapcsolatban én most nem mennék bele, persze. Mert az oktatás talán az, amihez jobban értek egy kicsit. Szeretném ezt a városi legendát lebontani, hogy az alacsony státuszú családokat, azokat az embereket nem érdekli a tanulást, nem tartják fontosnak, de számos tanulmánynak ez volt a fókusz, vagy számos kutatásnak ez volt a fókusz, és számos tanulmány született ezekből a kutatásokból eredményként, hogy de igenis pontosan tudják, hogy abból a körből, abból az életminőségből, vagy minőségtelenségből való kitörésből, amit ők maguk szenvednek, a saját gyerekek számára a tanulás az egyetlen út, de hogy nem tudják ezek az emberek. Ugyanakkor persze nyilván az is igaz, hogy nekik nem voltak jó élményeik, és az is igaz, hogy a jelenkori Magyarországon működő iskolarendszer ezeket a gyerekeket is elidegeníti, tehát elveszi a motivációkat, elveszi a kíváncsiságukat, azok a rendszerabúzusok, amik a gyerekekkel megtörténnek, ugye most sokszor beszélünk arról, hogy az iskolában is ugyanúgy ez az úgynevezett bullying megtörténik, akár a kortársak között, akár a tanárok részéről. Persze nyilván van olyan is, amikor a diákok abuzálnak pedagógusokat, de sose felejtsük el, hogy egy intézményrendszer áll szemben az alacsony státuszú társadalmi csoportokból jövő gyerekekkel, és nem nyújt számukra adekvát pedagógiai törődést. Nem akar. Tehát azt már nagyon-nagyon régen mondogatjuk, hogy a magyar oktatási rendszer egész egyszerűen normatív és indoktrinálni akar. Van egy társadalmi kulturális csoport, ez a mindenkori hatalommal rendelkező középosztály, és ennek a kultúráját kéri számon. Az hagyján, hogy ezt ennek a kultúráját akarja lenyomni mindenkinek a torkán, de ezt kéri számon. Tehát az iskola elvárási rendszere alapfokon, viselkedésben, szóhasználatban, előzetes ismeretekben, tehát azokban a referenciális utalásokban, amik az iskola dolgozik, azt várja el, hogy az iskolába belépő tanulók ezzel már mind rendelkezzenek. Nem vesz arról tudomást, hogy Magyarországon nagyon sokféle körülmények közül érkeznek gyerekek, és itt most nem feltétlenül a társadalmi, szocioekonomiai státuszra gondolok, hanem szó szerint nagyon sokféle körülmények közül érkeznek. És ezért, mivel ők ott élnek, ott nőnek, ahhoz ahhoz adaptálódnak, ahhoz alkalmazkodnak, ott nagyon jól működnek, de ezek ezerféle tudást jelentenek. Minden gyereknek ezerféle olyan referenciapont van, amire a pedagógus rá tudna mutatni, hogy a gyerekhez tudjon kapcsolódni, az ő emlékéhez, az ő tapasztalatához. De nem ez történik. A magyar iskola rendszer, így a magyar pedagógusok is arra vannak berendezkedve, hogy kizárólag ezt a középosztálybeli kulturális elemeket tudják felhasználni. Aki ennek nem felel meg, nem ismeri őket, azokat a rendszer megbünteti, kipergeti, egy ilyen negatív tanulói pályára állítja őket, elidegeníti. Így érkezünk el oda, hogy a 8. évfolyam után emiatt, hogy bünteti őket a rossz tanulmányi teljesítmény értékelésével, hiszen olyasmit kérdez, amit nem tud, persze, hogy rossz jegyet kap, ami zárójel
megint csak azért jár oda, hogy megtanulja, lehet, hogy ez egy középosztálybeli kultúra, de hát milyen kultúra van még egyébként?
Nem is az a lényeg, nagyon sokféle, minden egyes, egy legminimálisabb csoportnak is kialakul egy átmeneti kultúrája. Mert hogy miből áll a kultúra, olyan elemekből, amely a csoport tagjai között kohéziót teremt. Tehát pontosan, amit említettem, a szokások, az értékek, a normák, a viselkedés, azok a fogalmak, amiket használnak. Ez egy osztályban kialakul, egy falu közösségben, egy családban. Tehát minden egyes, meg vannak ezek a szubkultúrák.
Jó, de most egy nagyon hülye példát mondok, mert most nem jut jobb eszembe, hogy lehet, hogy valahol biztos ilyen nincs, hogy az a szokás, hogy kézzel leszünk, de mégis az iskolában elvárják, hogy késsel és villával legyél, és hát ez nem biztos, hogy baj.
Akkor másképp fogalmazom.
Értem, hogy a példám most elég hülye, mert ez nem életszerű, de mi ilyesmikre gondol, vagy?
Nem. Arra gondolok, hogy amit az iskolának kellene csinálnia, az valójában olyan készségeknek és képességeknek a kifejlesztése, amit szeretnék artikuláltan mondani, nem megy ismeretek nélkül. Tehát nincs olyan, hogy az ember készséget, képességet, ugye ez a bűnös szó, kompetenciát fejleszt, annélkül, hogy ne dolgozna ismeretanyaggal. Hát, mert mégis mi? Erre is mondjuk egy egyszerű példát. Lehet azt csinálni, hogy az ember egy bizonyos szakasznak, mondjuk a 19. századnak az összes dátumát, eseményét bemagoltatja a diákkal, és akkor mi van? Valójában, ami a történelemtanulásnak a lényege, ezeknek a folyamatoknak, a különböző folyamatoknak az értelmezése. Tehát nem az, hogy mi mikor történt, sokkal inkább, hogy miért történt meg. De akkor is dolgoznia kell azzal a tudásanyaggal, hogy az egyes társadalmi csoportok időben és térben elhelyezve kontextuálisan mi alakította ki, hogy miért következett be az angol polgári forradalom, miért következett be a francia forradalom, és így tovább. Tehát amikor kompetenciát, készséget fejlesztünk, akkor ugyanúgy dolgozunk és használjuk, és persze, hogy tudjuk és megtanuljuk az ismereteket is. Ezt csak tisztázni szerettem volna, mielőtt a szokásos ilyen
mert az könnyű megkérdezni, hogy mikor volt az angol polgári forradalom, és erre vagy tudod a választ, vagy nem, megvan a két bittás. De az, hogy mondjuk mi történt Európa más részeiben, mi volt Magyarországon, amikor ott éppen az angol polgári forradalom volt, ez már ugye egy bonyolultabb
Ez nem annyira
dolog.
Bonyolult.
Nem bonyolult, de bonyolultabb.
Hogy mondjam, azt megkérdezni, hogy miért? Na, az a bonyolult. Mert az azt jelenti, hogy ha én megkérdezem a diáktól, hogy miért, ugye csak olyasmit, elméletileg csak olyasmit kérdezhetnék meg, aminek a megválaszolására én már adtam neki segítséget, hogy ő képes legyen ezt megválaszolni. De ez nem fér bele a magyar iskola működésébe. Nem tanítjuk meg a gyerekeket gondolkozni, elemezni, kritikusan gondolkodni, megkérdőjelezni. Nem fér bele, hogy én mondok valamit, egy előemésztett állítást arról, hogy mi miért történt, és a gyerek visszakérdez, hogy miért, vagy azt mondja, hogy szerintem nem, vagy szerintem történhetett másért is. Tehát ez nem fér bele, nincs benne. De az, hogy tehát ezeket a típusú készségeit fejlesztjük a gyerekeknek, ehhez kell az, hogy ismerjük azt a hátteret, ahonnan a gyerek érkezik. Ítéletmentesen ismerjük azt, hogy mik az ő hasznos tudásai, és arra építve segítsünk neki fejlődni. Egy gyerek, de hogy mondjam, egy felnőtt sem érzi magát motiváltnak működni olyan, nem tudom én, narratívában, amihez nem tud kapcsolódni, mert körülnézni, mi közöm hozzá? Tehát meg kell ragadni a gyerek érdeklődését, mert érdeklődés nélkül senki nem fog tanulni, amikor nem érzi azt, hogy ő érdekelt abban belülről, hogy valaminek utána járjon, elkezdjen rajta gondolkozni. És itt van az a pont, ahol a magyar iskola rendszer nem veszi figyelembe ezt a nagyon-nagyon-nagyon sokféle tanulói heterogenitást, a hátterek sokféleségét, és nem próbál meg alkalmazkodni ahhoz, hogy vannak gyerekek, akiket ilyen megközelítésben tudok a figyelmüket megragadni, és ezáltal motiválni őket, más honnan érkező gyerekeket pedig mással. Ez lenne a feladat. Tehát mindaz, amiről beszélünk, hogy kell tudni, nem tudom én, olyan kulturális, a magyar kultúrához történő szoros kapcsolódást, hogy ki írta a himnusz, meg nem tudom. Nyilván van erről egy elképzelés, egy kontextus, de én mélyebb dologról beszélek. Az az alapvető hiba, ami a magyar iskolában megtörténik, hogy az odajáró gyerekek, aminek tekintsünk 100%-nak, mondjuk a 20%-a tartozik abba a társadalmi csoportba, akik képesek megfelelni az iskolai elvárásoknak. És az iskola az összes többi gyereknek azt üzeni, hogy te nem tudsz semmi hasznosat a világról. És ez nem igaz. És ez nem igaz. És innentől kezdve elveszítettük ezeket a gyerekeket, és ez a folyamat termeli ki többek között azt a bizonyos 27%-ot, aki funkcionálisan analfabéta.
Hát vagy létre kell hozni különféle trükkökkel olyan iskolát, ahol ezeknek a gyerekeknek az aránya nem 20%, hanem sokkal több. Mert hogy hát oda már nem járhat akárki, egy nagyon erős versenyvizsga van, amire csak külön órák sorának az elvégzésével lehet bejutni, és a többi ezer jó trükk van erre. Hát nem beszélve Magyarországon, ugye a lakóhelyi szegregáció elég erős, települési meghatározottsága is van, ami nyilván az alsófokú iskolákban azért meghatározott, hogy hova jársz.
A települési szegregáció az egy gyakorlati dolog, amit szem előtt tartva és prioritásként kezelve azt, hogy minden gyereket hozzá kell jutatni a minőségi oktatáshoz, egyszerűen logisztikai probléma, meg kell oldani. De a másik, én a magyarországi tanulók összességének az arányáról beszéltem. De ugyanakkor az is igaz, amit mond, hogy vannak bizony elitiskolák, sőt, az iskoláink nagy többsége az egyes településeken, hiszen így érdemes beszélni, nem országos szinten, mert településenként igaz az, hogyha egynél több iskola van, akkor azok az iskolák abban különböznek egymástól, hogy az egyikbe el szeretne vonulni a magasabb, a relatív elit. Beszéljünk bármiről, beszéljünk Borsodról, vagy pedig Budapestről, mindenki a relatív elit elvonulna abba az iskolába, és a maradékot az iskolának a szelekciós politikája betolja a másik iskolába. És minél több iskola van egy településen, ezek az úgynevezett szerepek, a maradék iskola, vagy a futottak még, meg az elitiskola, ez annál jobban le van osztana. Ez a tragédia, és ezt kellene többek között, ezt is tűzzel-vassal megakadályozni. Persze úgy, hogy mögötte van egy jó pedagógiai kultúra, ami képes a tanulói sokféleséget kezelni olyan módon, amiről az előbb beszéltünk.
Hercsi Kriszta oktatáskutató, interkulturális szakértő, a civil oktatási platform szóvivője van itt velünk. Na jó, de ennek, mintha az ellenkező folyamatát látnánk, például az egyházaknak, alapítványoknak átadott iskolák esetében, azt mondják, hogy tessék, hát lehet szegregálni, lehet különbséget tenni a gyerekek között, és akkor
hát, hogy nem, egyébként levesbe. Ez a kormányzat 14 éve nem is szégyeli még egyszer, tehát hogy azok a döntések, amelyeket oktatáspolitikának viccel, azok nem oktatás prioritás, hogy én ezt mondtam az előbb, hogy prioritásban kell tartani az oktatási célokat. Legyünk őszinték, hol van abban az oktatási prioritás, hogy megengedjük például az egyházi fenntartóknak azt, hogy sőt, elő is készítjük a terepet a szabályozásban, hogy mindent megtehessenek azért, hogy a magas státuszú gyerekeket beengedjék az iskolájukba, a többit pedig kiszoríthassák. Számos ilyen diszkriminatív jellegű intézkedés van, ami hátrányba hozza bizonyos iskolákat, bizonyos társadalmi csoportok gyermekeit, másokat pedig előnyben részesít, és jellemzően akiket előnyben részesít, azok a magasabb társadalmi csoport gyermekei. Tehát ott tartunk, hogy ez az Orbán kormány, ez nyíltan megengedheti magának, és most már azért figyeljünk oda, erről is beszél legalább az az egy ember, aki felvállalja a nevét a kormányzati álláspont mellett, Setényi János.
Önnek bizony, a Matthias Corvinus kormányzati izének
így van,
oktatási embere.
A kormányzati oktatási konglomerátum tanuláskutató intézetének az igazgatója tulajdonképpen nem talál semmi rosszat abban, hogy jobb képességű gyerekek azok külön tanulnak, és egyébként pedig hát valamit csak elérnek, majd mások is, jó az úgy. Tehát ez így nem normális, hogy ezt megengedheti magának egy kormányzati kommunikáció.
Hát nem, hogy megengedheti magának, hanem nyilván egyrészt azt gondolja, hogy ezzel lehet szavazatot szerezni, másrészt ezek azok a csoportok, amelyeknek jobbak az érdekérvényesítő képessége is, tehát ki tudják szorítani, hogy az én gyerekemnek legyen jobb iskoláját, a többiek meg annyit is érnek.
Köszönöm szépen, hatalom politikai megfontolások, semmi köze az oktatási prioritásokhoz, semmi köze ahhoz, hogy ebben az országban minden egyes gyerek számára lehetővé kell tenni ugyanolyan mértékben a lehetőségekhez való hozzáférést, ami azt jelenti, hogy lehetősége kell, hogy legyen, hogy a rászabott, a számára legmegfelelőbb, az őt legmagasabbra repítő oktatásban részesüljön.
Szerintem, szóval mi azt gondoljuk, hogy van egy, vagy én legalábbis azt gondolom, hogy van egy abszolút jó, tehát van egy jó az oktatásba, és akkor ott van a finn példa, vagy az észt példa, vagy nem tudom micsoda, tehát egy ország akkor tud jobb eredményeket elérni, hogyha az oktatásban jobb eredményeket ér el, és ez a kiinduló pontja mindennek, és hát tulajdonképpen minden kormányzat ennek a lehetőségeit keresi, csak van, amelyik megtalálja, van, amelyik nem. Közben meg szerintem egyáltalán nem ez a gondolkozás iránya Magyarországon. Hát most nagyon leegyszerűsítve nyilván ezeket a dolgokat, de egy akku összeszerelő országban mit kell tudni írni, olvasni? Hát húzza meg a csavart az akuján, és ne nagyon reklamáljon, hogy nem tudom én mit lélegezve, mert ide van írva nagybetűkkel, hogy belélegzése halálos, ezt ne nagyon fogja föl. Most nyilván ennél sokkal bonyolultabb a valóság, de hogy miért gondoljuk azt, hogy az a cél, hogy minél több és minél az érdekeiért kiállni képes gondolkozni tud, mert nem ez a cél. Itt nem ez a cél, van országon ez a cél, itt meg úgy tűnik, hogy nem ez a cél, és ez így nem működik is.
Ennek a politikai rezsimnek nem ez a célja. A kérdés az, hogy a társadalom ebben miért nyugszik bele. Igen. Tegyük fel őszintén a kérdést. Bárkiben is felmerült a kérdés, hogy az éppen megbízott ilyen összevont tárca miniszterek, olyan miniszterek, mint Balogh Zoltán, meg Kásler Miklós, azok éppen azzal vannak elfoglalva, hogy ennek a magyar társadalomnak a sajátos problémáit és nehézségeit, helyzeteit figyelembe véve megoldást keressenek, hogyan tud jól válaszolni az oktatási rendszer, ami alájuk van rendelve, vagy Pintér Sándor. Hát ki gyanúsította meg ezt a három embert azzal, hogy az oktatás és a magyar társadalom valódi problémáira keresik a megoldást. Balogh Zoltán, aki szeretettel szegregál. Kásler Miklós, akinek Mátyás király elporlat csontjainak a lesöprögetése a legfőbb problémája, vagy Pintér Sándor, akinek a megoldási algoritmusa, hogy sarokba állítja a tanárokat, és szigorúan néz rájuk jobb esetben. Tehát erről beszéltem. Igen. Meddig hagyjuk, hogy olyan emberek irányítsák az oktatást, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mi történik az oktatásban, mi történik az iskolában, hogyan működik az oktatás, hogyan működik a tanulás, és azt kell mondjam.
Mert nem az a dolguk, hogy tudják, mert nem azért vannak ott, hogy tudják, mert lehetne olyan embert találni, aki ért hozzá, még fideszistát is lehetne, aki szakmailag ért hozzá, biztosan találni, vagy venni a piac biztos. De nem az a feladat, nem az a cél, hogy ez így működjön, és ezért aztán jó oda az, aki a Mátyás király csontjait söprögeti.
Hát igen, csak kellene ehhez egy széles körű belátás, hogy itt nem az a cél, hogy az oktatási rendszer azt szolgálja, amit egyébként kellene neki. És azért figyeljünk oda, és elnézést, csak borzasztóan felzaklatott nagyon-nagyon sok embert az előadásról született és idézett mondat, amit Setényi János tartott.
A Telexen jelent meg talán a hétvégén egy
így
összefoglaló.
Így van, ő egy végtelenül brilliáns oktatáskutató volt. Közismerten konzervatív, de hát ez teljesen legitim, koherens gondolatokkal, ugyanakkor ne tévesszük össze, konzervatív gondolkozók, nem túl sokkal találkozunk egyébként, ez így van, bár sokan festik magukra ki, hogy ők azok, is lehetnek progresszívek és haladók. Ő nagyon-nagyon jó dolgokat mondott, de azok a mondatok, amiket tőle idéztek, és azok valóban úgy hangzottak el, ahogy, akkor azzal nem az a legnagyobb baj, hogy konzervatív, mert még csak nem is konzervatív, hanem szakmaiatlan és embertelen, és nyilvánosan tagad meg olyan konszenzusokat, amin nem azon múlik, hogy valaki konzervatív, vagy liberális, vagy hogyan áll. Mondok egy példát. Azt kétségbe vonni, hogy például a diszlexiás tanulókat lehet-e ugyanolyan módon tanítani az olvasásra, vagy kezelni őket, az egy mélyen szakmai kérdés. Nem az oktatáskutatásnak az a területe foglalkozik vele, amivel Setényi János. hanem például a gyógypedagógia. Nem tudok róla, hogy Csetényi János gyógypedagógus lenne. És mégis olyan állításokat tett, olyan embertelen állításokat tett abban, abban az idézett cikkben, vagy az előadás során, ami elfogadhatatlan. De több ilyen is történt, csak szerintem ez egy nagyon jó példa. Tehát azt mondani, hogy mindig is gondolkodott rajta, hogy ezzel mit kell csinálni, és igazából egyszerűen csak többet kell olvasniuk, többet gyakorolni. Tehát ez olyan elképesztő egy szakember szájából felháborító, érzéketlen, és róla nem tudom elképzelni, hogy nincs tisztában azzal, hogy tényleg ez egy másik állapot. Na, tehát hogy mit tesz valakivel az? Mit tud csinálni egy tanulás kutató intézet elején, ha ilyen állításokat tesz?
Én ezt kicsit másképp látom, ugye például átalakítják az érettségi követelményeit, hanem sokkal inkább egy ilyen lexikális tudás, nem tudom, mire épül, el is hangzik ebben az előadásban is, hogy hát az a porosz iskola rendszer, már az inkább egy katonanevelési rendszer volt szerintem, az milyen szép, tehát hogy nem kell annyit gondolkozni, tessék bemagolni, bebiflázni a dolgok, aztán minden rendben lesz. Tehát, hogy nem, amit ő mond, nem, én nem ismerem, vagy ezt nem tudom, ez hogy működik, hogy nem feltétlenül egy kutatás eredménye, hanem egy állami politika megmagyarázása, itt a feladat megint, hogy ő szakmailag mit gondol, hogy mit nem, ezt nyilván én nem tudhatom, magáévá is teheti ezt a gondolat, de van egy állami politika, ami egy ilyen nagyon konzervatív, begyöpösödött, néhány potrós úrnak a mániája, hogy ez, és akkor azt megcsináljuk, mert, és akkor ezt jöjjenek az úgynevezett szakértők, és azok magyarázzák el, hogy tudományosan ez miért jó.
Na, tehát, hogy erről beszéltem, amikor átléptük azt a határt, hogy evidence-based, akkor onnantól kezdve már nagyon nem volt legitim dolog a begyöpösödött potrohos urak, akikkel tele van a kormányzó párt. Ők úgy gondolják, egy Véres és egy Máres Hulka mellett, Pacal előtt vagy után, úgy gondolják, hogy az oktatás hogyan működik, ez már nem legitim. Az oktatásról, oktatási területről való gondolkodás, az a tudományos eredményeken, a bizonyítékokon alapuló különböző modelleken kell, hogy alapuljon. Félrejtés ne essék, semmilyen szakmában nincsen olyan, hogy konszenzus van valamiről, hogy ez szakmai vitáknak természetesen kell lenniük. De ezzel kapcsolatban azt, tehát hogy ilyen nincsen, hogy legitimálja valaki a politikusoknak az elképesztő otrombaságait, egy szakértő nem adja ehhez a nevét.
De
mert onnantól kezdve nem szakértő.
De hát hányan adják? Hát és nem csak az oktatásban.
De ennek nem szabad így működnie,
nem
és
szabad,
még egyszer,
így működnie.
Természetesen vannak a világon olyan oktatási rendszerek, ahol akár még nagyon erősen központosított is, és akár még nagyon erősen mondjuk inkább hajlik, inkább a konzervatív megközelítés felé. De ott nem Pintér Sándorok ülnek az oktatási tárca elején. Ott nem kifele vonják a költségeket az oktatásból. Ott nem azt mondják, hogy tessék bebiflázni a dolgokat, bármit is, hanem ott figyelembe veszik mindazokat a legújabb és legkorszerűbb megközelítéseket pedagógiában, ami abból következik, hogy mik a legfrissebb tudományos ismeretek a tanulással kapcsolatban, a konstruktivizmus. Egyébként 1950-es évek óta terjed a világon szanaszét. Magyarországot nem nagyon érintette meg, mert ugye ezek a bizonyos potrohos urak meg hölgyek, akik eluralják az oktatási területet, de azért még, hogyha keletre nézünk is, ami Setényi Jánosnak egy nagyon kedvelt referencia pontja, tehát ott meg kell nézni, hogy hogyan működnek. Tehát, hogy az nem igaz, hogy ezt a végtelenül buta, az oktatási szempontokat és értékeket, érdekeket maximálisan a háttérbe szorító működés lenne, amit Magyarországon akik fémjelzik, Balogh Zoltán, Kásler Miklós, Pintér Sándor, Maruzsa Zoltán, tehát hogy nem ilyen minőségek dolgoznak az oktatás területén, mert azok az államok bármelyik utat is választják, pontosan tudják azt, amit ön az előbb elmondott. Az oktatáson múlik alapvetően nem csak a mindenkori társadalomnak, minden embernek a jól léte, hanem a nemzet jól léte is. Úgyhogy ha ilyen mértékben hanyagolja el, és károsítja az oktatást, mint amit ez a kormány tesz a miénkkel, akkor annak hosszú távon, de azt kell mondjam, hogy már benne vagyunk ebben a hosszú távon, tehát már most is ez az ország látja a kárát. Ne felejtsük el, 27% funkcionálisan analfabéta ember, akik nem tudnak kimenni a munkaerőpiacra, nem tudnak boldogulni még a saját életükben sem, de jönnek be helyettük a vendégmunkások. Tehát ez a kormány nem ezeket az embereket, nem ezeken az embereken segít, zárójel felnőtt képzés, hanem azt mondja, hogy ők nem érdekesek, őket leírta. Nem investál ezek az emberek, nem investál a magyar emberekbe, behív vendégmunkásokat.
Férjét és nemség,
nem a vendégmunkásoktól sajnálom a munkát, a bért és a fizetést, ők sem élnek könnyen. Itt a kormányfizat felelősségét vetem fel abban, hogy addig, ameddig Magyarországon, ameddig az ő problémakezelésük első körben az, hogy behívnak vendégmunkásokat, és nem azt mondják, hogy van munkaerőigény, akkor foglalkoztathatóvá teszem azokat a magyar embereket, akikért felelősséget vállaltam akkor, amikor megválasztottak ennek az országnak az élére.
A vendégmunkást behozni gyorsabb, mert az már ugye ki van tanítva, és hát hogyha a profit részét nézzük a dolognak, az olcsóbb, egyszerűbb, mint hogy elkezdeni a 6 éves gyereknél.
Ez a kormány 14 év után súlyosan felelős azért, hogy milyen aránya a társadalomnak nem tud boldogulni a munkaerőpiacon, és nem tesz ez a kormány semmit azért, hogy ez a nagy tömeg újra, hogy egyáltalán munkaképessé váljon. Ez lenne a feladata. Ezért választották meg őket elméletileg.
Hát elméletileg, igen. Igen, gyakorlatilag azért látjuk, hogy ez nem befolyásolja a választási kilátásaikat különösebben, mert az, hogy a jogállam lebontását sokan nem értik meg, azt értem részben iskolai hiány miatt is, de az, hogy már nem veszik észre, hogy mi van az egészségügyben, vagy mi van a közért pénztárnál, vagy akár az oktatásban, azt már sokkal kevésbé értem meg, de nem is én vagyok a miniszterelnök.
Ennek a kormányzati rezsimnek a legnagyobb találmánya az, hogy valójában nem csinál közpolitikákat, szakpolitikákat, hanem politikai kommunikációt folytat, és a narratíva mindent visz. Még egyszer, manipulálható emberek számára bárki bármit mondhat, ha jól keretezi, mindig megvan a felelős, mindig az adott helyzetnek megvan a maga kontextusa, amit kialakítanak, és nem fogják észrevenni, hogy ez hamis, fals.
Mindezzel egyetértve azért ez mégis részben egy ilyen 19. századi szemlélet, mert azóta annyira megváltozott a világ, tehát nem lehet ma már elzárni az embereket az információktól úgy, mint akár 40-50 év, 30-40 50 éve is, az meg már 20. század közepe volt ráadásul. Szóval, hogy ez egy ilyen elképzelés, hogy amit nem mondunk meg, arról nem fognak tudni. Nyilván sokan nem fognak tudni, és tudom, hogy sokan az interneten csak a táncolótai, vagy a Facebookon a táncolótai feszespólójú lányokat nézik, mert ma ilyen példákkal jöttem szembe, de közben azért nagyon egyszerű emberek is hozzájuthatnak, vagy nagyon kevés iskolázott emberek is hozzájuthatnak, és szerintem nagyon sokan hozzá is jutnak nagyon sok információhoz, ami megbontja azért ezt a rendszert.
Nem bontja meg. Nem mondja meg, azt a szociálpszichológiában nagyon régen tudjuk, hogy ha van egy nagyon karakteres véleményünk, akkor egész egyszerűen maga az a percepció, az érzékelés, amit a világból tudomásul veszünk, és ez legyen akár az érzékszerveinken keresztül, akár az információk szűrése, az arra fog szorítkozni leginkább, ami megerősíti a bármilyen béli meggyőződéseinket. És ráadásul most már nem túl sok idő van rá, mindegy, tehát hogy volt az internet használattal, ismerettel kapcsolatos nagy kutatás, és nagyon-nagyon szomorú eredmények jöttek ki azzal kapcsolatban, hogy minél idősebb lakossági mintán vizsgálták, annál kevesebb volt a képesség egy idő után már magának a digitális eszközök kezelésére, értésére. Az, hogy aztán ott milyen tartalmakhoz jutnak hozzá, miket öntenek rájuk, mennyire képesek tudatosan válogatni, keresni, amit hallanak, értékelni. Ez már megint annak a kérdése, hogy amiről már beszéltünk, hogy van-e igény arra, hogy a mindennapjaimat, békés mindennapjaimat megzavaró információkkal hagyjam magam zavartatni, keresem őket, vagy sem. Tehát ezek a buborékok, véleménybuborékok, ezek nem véletlenül alakulnak ki masszívan. Tehát, hogy nem vagyunk kíváncsiak arra, ami ellentmondana a meggyőződéseinknek.
Biztos, hogy ez egy veszély a dolognak, de mégis itt van egy rés a rendszerben, vagy egy lehetőség a résre a rendszerben, ami nem volt. Tehát én jobban szeretném, ha mindig napsütés lenne, mégis megnézem az időjárás jelentést, a fene vigyel, ma is esni fog, és akkor felveszem az esőkabátomat.
Nevezd nevezünk engem, akkor pessimistának, szerintem csak realista vagyok.
Az emberek az korunk, hogy van ez a korunk realistája, a pessimista?
Én nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy az emberek nem szeretnek kimozdulni a saját komfortzónájukból, szeretik a világukat úgy látni, még akkor is, ha az nem teljesen úgy van, hogy az világos, kiszámítható, emiatt biztonságos, és őrizkednek attól, hogy ők maguk tegyenek.
Csak közben tényleg megy az idő, hogy ha ez így van, ahogy mondja, akkor lehet, hogy az iskola rendszer, ami azt mondja, hogy ne foglalkozz a világ bonyolultságával, hanem olvasd el 10 éves korádban a Kincskereső kis ködmönt, mert attól leszel nemzet és nem tudom micsoda, akkor ez egy jó válasz rá.
Akkor hogy mondjak egy mondatok, akkor, hogyha már nincs idő, akkor akár zárásul.
Ha még 8 percünk van.
Ja, akkor mindegy, akkor is egy mondattal, szerintem ez fontos, vagy pontosan meg lehet mutatni, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy az előregedő magyar társadalom nagyon nagy részének nagyon kedvesek azok a szavak, ahogyan a kormányzati potentátok oktatásügyben nyilatkoznak. Kedves, mert azt hallja, amit az ő füle hallani akar. Ami akkor volt igaz, amikor ő tanult, amit ő gondol a világról, aminek a bonyolultsága most már teljesen összezavarja, de végre azokat a szirénhangokat hallja, amiket ő szeretne, tehát ez így oké. De a remény, az a bizonyos rés, az talán ott van, hogy a gyerekeink, akiket egyébként a tankötelezettségi szabályozás bekényszerít az iskoláterébe, azok már ők viszont pontosan tudják azt, hogy Magyarországon kívül is van élet, és hogy mi az élet. Ez egy nagyon széles spektrum, mert ugye ők azok, akiket nem tanítunk meg a kritikus hírkezelésre, de azért ők nekik már nagyon ezzel lehet megmondani, hogy fiam, akkor fogsz boldogulni az életben, és akkor fogsz olyan életminőséget elérni, hogyha itt és most az utolsó véredig is felmondod nekem a toldi összest, meg felsőt. Mert felmerülhet az, hogy de miért? Miért jó ez nekem? És amikor az iskola falai közül kilép, akkor egy egészen más élet és másféle bevállási rendszerben kell működnie. Tehát, hogy az iskola nem tud haladni, a magyar iskolarendszer nem tud haladni azzal a korral, nem tudja meggyőzni a gyerekeket, hogy értelmes és adaptív az, amit kínál nekik.
Pedig ez egy nagyon szép pedagógiai feladat lenne, megmutatni a gyerekeknek, hogy a művészet az jó. Ugye pont akkor megszűnik, tudom, hogy nem most döntötték el, csak most ér, de mondjuk a művészet történet oktatás, hogy a toldi estéjéből tudni valamit nem azért jó, mert akkor jobban tudsz kalapálni, vagy operálni, vagy mit tudom én mit csinálni, hanem mert az jó, mert azért ezt megmutatni, az nem lenne egy buta dolog.
Hát a magyar iskolák sok mindent nem tudnak megmutatni, az egy évtizedes, többi évtizedes hagyomány, hogy a diákok közismerten és meredeken utálják minden iskola fokon a készségtárgyakat. Ugye miről beszélünk?
Én is utáltam.
De miért? Mert a készségtárgyak azok, hogyha jól csinálják, ez az, lehet a készségtárgyakban, tehát hogy az mérhető? Nem az a lényege a készségtárgyaknak, hogy megmutassa azt a gyerekeknek, hogy rengeteg féleképpen ki tudod fejezni azt magad, ami benned van. Van, aki ezt inkább le tudja rajzolni, van, aki inkább el tudja zenélni, van, aki el tudja mozogni. Tehát a készségtárgyaknak ez a lényegük. Persze nyilván van egy olyan háttere, ami, hogyha a gyerek affin is, akkor megragadhatja, mert ráhangolódhat, hogyan lehet a komoly zenére, hogy a saját érzéseit, élményeit hallja vissza. Mit lát meg egy festményen. Lehet, hogy az egyik gyerek semmit, de lehet a másikat elbűvöli, elvarázsolja, és valamit megtalál. Tehát a készségtárgyak, amiket ennyire gyűlölnek a gyerekek, és feleslegesnek tartanak, és az elitiskolák diákjai is kidobálnak a fenébe, mert hogy nem jut akkor idejük a kémiára. Tehát ezt nagyon rosszul csinálja az iskola. Nem mutatja meg, hogy a gyerek a saját magával való ismerkedés, a saját magának a kezelése, a bánásmódhoz mennyiben tudna hozzájárulni és gazdagítani a világát, például ezek a bizonyos készségtárgyak.
És akkor arról nem is beszéltünk, de azok már tényleg ehhez képest részletkérdések, hogy hát mi megint ez a 19. századi dolog, hogy mint a képi kultúra nem lenne, mint hogyha, vagy sokkal kevésbé lenne, mintha nem a képeken keresztül tájékozódnának már az emberek ma, hanem maga azt mondom, kincskeresők is mondani. Nekem felnőttre ez kellett arra lennem, hogy rájöjjek, hogy Molnár, hogy Móra Ferenc egy jó író volt, mert évtizedekre elvették tőle a kedvemet, pedig tényleg relatíve sokat olvastam gyerekkoromban.
Ez is súlyos szakmai vita. Egyébként az jutott még eszembe, bocsánat, csak a vége előtt annyira jól hangzott, ugye példaként jött fel, hogy az érettségi körvetelményeknek megint az ismeret központú számon kérő átállítása, ami már most lesz először, és azt kell mondjam, hogy ez különösen, hát majdnem azt mondtam, hogy szellemes, de sírnivaló, fekete, és a mostani érettségizőket egyáltalán nem irigylem, sőt a többit is, mert gondoljunk bele, sokkal többet kérnek tényanyagszerűen, biológia, kémia, stb., ha erről van szó, egy olyan időszakban, amikor már évek óta nincsenek biológia, fizika, angol, matek, stb. Tanárok. Tehát emelték az elvárásrendszert egy teljesen értelmetlen irányba, úgy, hogy nem biztosítják a diákoknak ahhoz a tudás mennyiséghez és anyaghoz való hozzáférés, mert nincs szakos pedagógus az iskolákban.
Hát amiről kicsit beszéltünk is talán, hogy az iskolarendszer hogyan vált szét, hogy nyilván vannak olyan iskolák, ahova még azért akad egy-egy kémia tanár, és hát a többibe olyanok, ott meg bemegy majd a torna tanár, és megtartja a fizika órán.
Persze, de hogy most már ott tartunk, és ez már 2-3 éve is így volt ugye a nagy tanár, vagy az oktatási mozgások esetében, hogy, és ettől voltak ezek a nagyon nagy mozgások, hogy már masszívan az elit iskolákban is felütötte a fejét ez a hiátus.
Tehát már ott sincs.
Nincs, konkrétan nincs a pályán elég bizonyos területeken szakos tanár, pont.
De most olyan fantasztikus fizetésemelést kaptak a tanárok, hogy tódulni fognak a matek meg kémia.
Ne álljunk addig fél lábon.
Ercse Kriszta, oktatáskutató, a Civil Közoktatási Platform szóvivője, interkulturális szakértő volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Lantai Miklós, Balogh Kármen és a szerkesztő, akit volt velem ma a stúdióban, Herskovics Eszter, Nisi Jánost hallották. A viszont hallásra.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.